Szeptember 23-án volt az Európai Ökogazdálkodás napja, és ennek tiszteletére az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 5 jó tanáccsal látta el a lakosságot, hogy mit is kell tennünk azért, hogy a fenntartható mezőgazdaságot támogassuk. Miért fontos egyébként ez ennyire az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet számára?
Alapvetően azt kell tudatosítanunk magunkban, még akkor is, hogyha nem az agráriumban dolgozunk, vagy közvetlenül nem ezzel foglalkozunk, hogy a Föld legnagyobb területeit, Magyarországon is több, mint a felét az ország területének, mezőgazdasági célra hasznosítjuk. És ez a földhasználat, ez az intenzív változtatása ugye a természetes környezetünknek, ez igen jelentősen hat globális problémákra is. Ilyen a klímaváltozás, ilyen az élőhelyek megszűnéséből adódó kihalási hullám, ha globális szinten nézzük, és ugyanakkor a mezőgazdaság az, ami a leginkább el is szenvedi aztán ezeknek a hatásait, tehát az aszály, amit tavaly itthon is megtapasztaltunk, eddig soha nem látott mértékben, illetve az, hogy egyre több károsítóval, kórokozóval kell szembenéznünk az intenzív mezőgazdaságban, ez mind annak a jele, hogy nem fenntartható az a művelési rendszer, amit végzünk, ami ugye egy általánosságban egy nagyon növényvédőszerekre, rovarölőkre, gyomirtókra, gombaölőkre és műtrágyákra alapozott intenzív rendszer. Ugye az ökológiai mezőgazdaság ezzel szemben azt célozza, hogy változtassunk ezen, alakítsuk át a termelési rendszert, lehetőleg egy minél inkább külső inputoktól független gazdálkodási módra, ahol az állattartás a növénytermesztéssel együtt vagy közel egymáshoz tud megvalósulni, és minél inkább zártak ezek a tápanyag és energia körforgások. És hát azért nagyon fontos számunkra ezt hangsúlyozni, mert a jövőnk meg a jövő generációnak is igen jelentős lesz az, hogy tudunk-e fenntartható módon élelmiszert előállítani, tudjuk-e fenntartható módon használni ezeket a kiterjedt területeket, és ebben mindenkinek meg lehet a maga szerepe, nem szabad csak azt mondanunk, hogy majd az állam, vagy az államközi egyezmények, vagy nagy intézmények, akár cégek megoldják ezt helyettünk, mert nem fog így működni, csak akkor működik, ha mi is tudatában vagyunk, és teszünk érte.
De ez nem régi ez az Európai Ökogazdálkodás napja, hiszen az Európai Bizottság 2 évvel ezelőtt nyilvánította szeptember 23-át ugye ennek a napnak, és ezzel ugye hagyományt szeretett volna teremteni. Ezért pontosan, amiket elmondott, ezért nagyon fontos ez, hogy minél többen egyrészt térjenek át a biotermelésre, és hogy egyre több ember fogyasszon bioterméket.
Igen, az Európai Bizottság ugye ezt 2 éve nevezte ki szeptember 23-át az ökogazdálkodás napjának, ez az őszi napi egyenlőség idejére esik pontosan, és ezzel is egy kicsit azt akarták hangsúlyozni, hogy a természettel való összhang arra figyelés, az mennyire fontos az élelmiszer előállításban is, és hát az a cél, igen, hogy minél többen tudjanak erről a problémáról, és hogy az élelmiszer választással is tudjuk befolyásolni azt, hogy hogyan alakul az agrárium, meg népszerűsítse azt, hogy minél inkább a gazdálkodók is minél többen csatlakozzanak ehhez. Ugye az úgynevezett zöld megállapodása az Európai Bizottságnak elég ambiciózus célokat tűz ki, 2027-ig az Európai Unió területeinek, területeinek 25%-ánál kellene ugye ökogazdálkodás folyjon, ez a cél, és hát ez a nap is ezt hivatott népszerűsíteni és előmozdítani, hogy átlagban érje el az Európai Unió ezt a célkitűzést.
Milyen előnyökkel jár egyébként, hogyha valaki biogazdálkodik, vagy például bioterméket vásárol? Egy adatot olvastam, hogy nemzetközi adatok szerint a biogazdaságokban átlagosan 30%-kal több fa él, jobb a talaj minősége és a víz megtartó képessége is.
Így van, az előnyök a vásárlói oldalról általában, ha megkérdezzük az embereket, akkor az egészségesebb élelmiszer a legfőbb motiváció. Elsősorban például ugye kisgyermeket váró édesanyák, gyerekekkel élő fiatal párok, vagy pedig idősebb korban, aki már szembesült esetleg sajnálatos módon valamilyen betegséggel, általában ők fordulnak először a biotermékek felé, de sokkal jobb lenne, hogyha ez már beépülne tényleg mindenféle probléma, vagy adott esetben kockázat nélkül is a tudatosságunkba, hogy előnyben részesítjük. De a másik oldala a biotermékek előnyeinek, ami kevésbé ismert és kevésbé talán motiváló a fogyasztói oldalról, de nem kevésbé fontos, az a környezeti előny, tehát az, hogy nem terheli a műtrágyákkal, a szintetikus kémiai növényvédőszerekkel a környezetet és a gazdálkodót magát sem, illetve olyan termelési technológiákat alkalmaz, mint például a vetésforgó, a szerves tápanyag utánpótlás, ami a talaj épülését szolgálja, és talajtermékenység fokozását, tehát összességében a környezetünk védelmét is sokkal jobban szolgálja ez a termelési rendszer.
Tehát magyarán azért több, mint vegyszermentesség ez, de hogyan lehet ezt elérni? Ugye azt látjuk világszerte, hogy egyre több a kártevő pogár, egyre több a különböző baktérium, vírus, ugye ez valahol a klímaváltozásnak is a következménye. Szóval hogyan lehet hatékonyan biogazdálkodást folytatni, hiszen nagyon sok gazdálkodó azért használ kémiai vegyszereket, mert azért a biogazdálkodás több időt, több szakmai tudást igényel, és valahol több pénzt is.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ez a rókafogta csuka esete, hogy azért, ha használok még több vegyszert, mert már nem elég az eddig használt, stb. Ez ugye egy ördögi kör. Tehát ez nem vezet jó irányba, egyértelműen látjuk ezt globális szinten is. Ugye az ökológiai gazdálkodásra való átálláshoz valóban több idő kell, van egy úgynevezett hivatalos átállási idő is, amíg az ellenőrzési rendszerben valaki megkaphatja a biotanúsítványt, például 2 év szántón, vagy ültetvények esetén 3 évhez. Ugye ez az az úgynevezett tanulóidő is, amíg a gazdálkodó is elsajátítja az ökológiai gazdálkodásnak a rendszerét és a gyakorlatát. Ugye a támogatási rendszer az Európai Unióban nagyon fontos része az agráriumnak, és éppen ezért van az, hogy öko átállásra magasabb támogatást fizet a közös agrárpolitika, mint a már átállt öko területekre. Tehát ezzel próbálja kompenzálni ezt a nagyobb kockázatot. Viszont, hogy válaszoljak is a kérdésre, hogy hogyan valósítható meg, hát egyértelműen azzal, hogy a biológiai sokféleségnek teret adunk, a talajegészséget fokozzuk, változatosabban termesztünk időben és térben egyaránt a növények elrendezésével például. Ha lehet, akkor az állattartást, szerves tárgya utánpótlást beiktatjuk rendszeresen a gazdaságba, és ha így egy kicsit diverzebb, egy kicsit ökológiai rendszereket imitálóbb gazdaságot hozunk létre, az sokkal inkább önrendelkezik, vagy önfenntartó abból a szempontból is, hogy szabályozza a károsítóknak a populációit. Tehát nem fordulhat elő az, hogy olyan mértékben jelenik meg mondjuk egy adott károsító, például egy levélbolha körtén, vagy egy gombás betegség a búzában, ami elvinné mondjuk a termés jelentős részét egy kémiai beavatkozás nélkül. Tehát ha eltelik ez a pár év, és beáll egy kicsit ez az agrár ökoszisztéma, akkor mint a természetben is egy kicsi önszabályozás is belép a rendszerbe, és azok a hasznos élő szervezetek, amiknek ezáltal adtunk élőhelyet, biztosítottunk lehetőséget, hogy megéljenek, nem írtottuk ki őket is egyúttal ugye a különböző vegyszerekkel, nagyon nagy segítséget nyújtanak abban, hogy sikeresen termesszünk.
És ami ugye nagyon fontos, megállíthatjuk a talajpusztulást, mert ugye nagyon fontos az, hogy megőrizzük a talajainkat, a jó minőségű talajainkat jobb és jó minőségben, és a biogazdálkodás ezt elősegíti.
Így van, hát annak idején a 20. század elején az ökológiai gazdálkodás az a talaj minőség kérdéséből nőtte ki magát, már akkor a műtrágya használatnak az erős negatív hatásai váltották ki azt, hogy agrár értelmiségiekkel kezdtek foglalkozni alternatívákkal. Ebből nőtte ki magát már ugye az ökológiai gazdálkodás, amiről fontos lehet tudni, hogy az egyetlen olyan fenntarthatóságra törekvő gazdálkodási rendszer, aminek jogszabályi feltételrendszere is van EU-s és hazai szinten egyaránt, és ugye egy ellenőrzési rendszere is, amiben évente legalább egyszer minden biogazdálkodót ellenőriznek, hogy megfelel-e minden tekintetben az előírásoknak.
De akkor nem kell férni a vásárlóknak, ugye, mert nagyon sokszor lehetett azt hallani és olvasni, persze lehet, hogy ezek rémhírkeltések voltak, hogy azért nem veszek biót, mert mindenre ráírják már, hogy bio. Tehát, hogy nem is biztos, hogy biotermék az, amit mondjuk megveszek. De hát ennek is van azért módja, hogy hogyan lehet eldönteni azt, és hogy lehetünk biztosak abban, hogy az biotermék.
Igen, itt nagyon fontos tudni, hogy az Európai Uniónak a biotermék logója, ez a zöld kis négyszög alakú mezőben egy fehér csillagokból kirakott levél alakot formáz, illetve van a tanúsítóknak, ellenőrző szervezeteknek is kódszáma, illetve a neve is rajta van, tehát ez vagy a Hungária Biogarancia, vagy a Biokontroll Hungária névre hallgatta a két hazai akkreditált tanúsítószervezet, és ha ezeket az információkat megtaláljuk az élelmiszeren, akkor az mindenképpen ellenőrzött biogazdálkodásból származik, de amúgy tilos is, és büntetendő a névi szankcionálja, hogyha úgy használják a bio, vagy öko, vagy organik kifejezéseket az élelmiszeren, hogy az nem a valóságnak megfelel, tehát hogy általában azért nem szokott előfordulni ilyen ritka, hogy visszaélés történik ebben a tekintetben.
Magyarország hol áll a biogazdálkodás tekintetében, ha a világot nézzük, vagy akár az Európai Uniót nézzük?
Igen, Európai Unióban középmezőnyben vagyunk, 6% fölött állunk arányait tekintve, tehát az összes mezőgazdasági területnek több mint 6%-a jelenleg ökológiai művelés alatt áll. A cél az, hogy 2027-re ez 10%-ra emelkedik. Ebben szintén azért jelentős szerepe van a motivációnak, tehát a támogatásnak, amit a közös agrárpolitikából lehet igényelni az ökológiai művelésre való áttérésre, de emellett nem győzzük hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a megfelelő ismeretek és szaktudás is párosuljon az átálláshoz, hogy hosszú távon is sikeres legyen ez, és valóban minőségi élelmiszertermelés folyjon azután ezeken az átállt területeken.
Egyébként az, amit mondott, hogy az Európai Unióban mintegy 380 ezer tanúsított ökomezőgazdasági termelő van, és több mint 82 ezer feldolgozó, ez jónak mondható?
Igen, ez abszolút előremutató, és ugye a piacot tekintve is a legnagyobb egységes piac a világon most már az Európai Unió a biotermékek piacát tekintve, és az Egyesült Államok jön utána. De hát nyilván elmondhatjuk azt is, hogy az Európai Unión belül a magasabb jövedelemszintű országok vezetik ugye ezt a biotermékfogyasztási rangsort. Szerencsére itthon is növekszik a biotermékek iránti kereslet, viszont itthon még nem rendelkezünk statisztikai adatokkal a fogyasztásról. Ezt mi is most kezdjük el ezt a kutatást idén, amivel reméljük, hogy konkrét számadatokkal is alá tudjuk támasztani majd, hogy itthon hogy alakul a biotermékpiac.
Beszéljünk egy kicsit az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetről, hiszen 2011-ben alapították, és Magyarország egyetlen kifejezetten fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó önálló kutatóintézete.
Igen, így van. Hát most már ugye 12 éve dolgozunk, és az is egy érdekesség, hogy mi magánkutatóintézet vagyunk. Annak idején a Svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet segítségével jöttünk létre, illetve magán támogatásokból az Eszterházi alapítványok egyike adott támogatást indulásunkkor, és akkor az egy fő, aki én voltam, először kezdte el a munkát, és most vagyunk 40-en, tehát nagy öröm számomra is, hogy fent tudjuk tartani magunkat, és különböző hazai és európai uniós projektek kapcsán tudunk tenni azért, hogy az ökológiai gazdálkodás itthon is népszerűbb, és gazdálkodók körében is egyre gyakrabban megvalósított művelési forma legyen.
Mi mindennel foglalkoznak egyébként a hétköznapokban?
Mi elsősorban agronómiai kutatásokkal, tehát szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési területen úgynevezett on-farm kutatásokat végzünk. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon részvételi alapú a gazdálkodókkal közösen végzett kutatási munka zajlik. Alapvetően a célunk az, hogy a gyakorlatban is alkalmazott később beváló megoldásokat fejlesztünk, amelyek választ adnak a termelők kérdéseire. ugye az ökológiai gazdálkodásban nem volt annyira nagy fejlesztési forrás és tőke bevonás, mint annak idején, meg most is a konvencionális tekintetanyagú mezőgazdaságban. Itt nagyon sok innovációra van szükség, ami talán azért érdekes, mert elsődlegesen azt mondom, hogy ökológiai gazdálkodás, akkor mindenki a régmúltba asszociál, tehát arra, hogy dédapáink is így gazdálkodtak, ami részben igaz, részben viszont nagyon sok újítás, tudományos fejlesztés szükséges ahhoz, hogy hatékony legyen a mai környezetben is az ökológiai gazdálkodás, és hát ezzel foglalkozunk elsősorban, tehát fajtákat tesztelünk például, vagy talajművelési rendszereket. Mondhatnám azt is, hogy az agrárdigitalizáció terén is dolgozunk, hogy hogyan lehet azt az ökológiai gazdálkodás szolgálatába állítani. Például az állattenyésztési kutatásunk is ilyen, ahol legeltetett húsmarháknak a szenzoros követésén dolgozunk, vagy például a betegségeknek a korai észlelésén és megelőzési lehetőségein különböző kamerákkal, de említhetném azt is, hogy a talajvédelem terén a különböző talajtakarási módszereket, például szőlőben, gyümölcsösben vizsgáljuk és fejlesztünk honos évelő növényekből szárazságtűrő magkeverékeket, tehát viszonylag széles a paletta, amin dolgozunk.
Mit jelent az ÖMKE-nek ez az on-farm kutatási hálózata, és ezt annál is inkább kérdezem, mert a honlapjukon olvastam, hogy 2020-ban az On-Farm Living Lab néven tagságot nyertek az Európai Élő Laboratóriumok hálózatában. Szóval mit jelent maga ez az on-farm?
Igen, ezek a varázsszavak ilyen furcsán csenghetnek, aki még nem hallott róla. Ez a Living Lab, vagy élő laboratórium azt jelenti, hogy a kutatások a valós élet körülményei között a későbbi felhasználókkal szoros együttműködésben több tudományterület, módszertanát alkalmazva egy nagyon nyílt folyamatban zajlanak. Tehát azt kell elképzelni, hogy például ezt általában ugye itt a mi esetünkben az ÖMKE koordinálja, összehívjuk például az adott tématerületen érdeklődő gazdálkodókat, nem feltétlenül csak ökológiai gazdákat, hanem bárkit, akit érdekel mondjuk például a forgatás nélküli talajművelés technológiája, vagy a talajtermékenység fokozása homoktalajokon, területeken, és akkor összejön ez a társaság, a gazdálkodók, a szaktanácsadók, akár input cégek, vagy más szakmai, szakpolitikai szereplőket is, akár helyileg, vagy tágabb körben bevonva, és együtt gondolkozunk, behozva azokat a tudásokat, azokat a szakembereket, akik tudnak adott kérdésre válaszolni, vagy az irányt megmutatni, és így közösen alakítjuk ki, hogy milyen kísérlet legyen az, amit a gazdálkodók vállalnak, hogy saját területükön beállítanak. Tehát, hogy például vállal-e egy alávetéses technológiát, hogy mondjuk a búza alá egy fehérherét vet és kipróbálja, hogy egyszerre hogyan működik ez, vagy hogy forgatás nélkül műveli a táblája egyik felét, vagy a fajtákat kipróbálja, és akkor ezek a kísérletek országszerte alkotják tulajdonképpen az on-farm hálózatunkat, aminek a nagy előnye azon kívül, hogy közvetlenül ugye tapasztalatot szerezhet a résztvevő gazdálkodó a kísérlet témáját tekintve, az is, hogy egyfajta közösség alakul ki, ahol nem csak ebben az egy témában, hanem teljesen más felmerülő kérdésekben is tudnak a gazdálkodók kihez fordulni és tanácsot vagy tapasztalatot kérni. Úgyhogy ez a on-farm hálózat, ami most a legújabb, belenőttünk abba, hogy élő laboratórium nevet is viselheti. Ez a név, ez kicsit később jött létre, mint maga, amit csinálunk, de örülünk neki, hogy tagjai lehetünk ennek az Európai Egyesületnek, és például most már ezáltal, hogy mi viszonylag hamar elkezdtünk ilyen jellegű kutatással foglalkozni, mi is tudunk koordinálni akár európai szintű hálózatokat is, ilyen élő labor hálózatot, mivel viszonylag sok tapasztalatunk gyűlt össze az évek folyamán, hogy hogyan kell ezt a fajta részvételi kutatást kivitelezni a gyakorlatban.
És tényleg nagyon sokféle módon segítenek azoknak, akik szeretnének a fenntartható mezőgazdasághoz csatlakozni, hiszen ott vannak a kutatásaik, ősgabonafajta tesztek és termékfejlesztés, tájfajta paradicsom termesztés technológia fejlesztése, aztán búzafajta vizsgálatok, vetésforgó bővítése például szójával, vagy ugye a burgonya termesztési kísérletek, és még sorolhatnám. Tehát nagyon sokrétű és sokszínű az, amivel segíteni tudják magukat a gazdálkodókat, és azokat a laikusokat is, akik mondjuk most szeretnének bekapcsolódni ebbe, akár úgy, hogy a saját kiskertjükben szeretnének egy biogazdálkodást folytatni.
Igen, most az utóbbi időben szerencsére a házi kerti vagy hobbi kerti termesztők felé is tudtunk jobban fordulni. Elindítottunk egy ökológiai növényvédelmi felhívás sorozatot, videó sorozat és cikk sorozat egyúttal ez, amit a Kert TV-vel közösen valósítunk meg. A videóban érintünk néhány témát, megmutatunk néhány érdekességet, és utána lehet részletesebben is olvasni a társuló cikkekben. Illetve ami nagyon érdekes, szintén izgalmas számunkra is, ez az úgynevezett közösségi kutatás irány, ahol már nem is csak a gazdálkodók vagy a szakmai szereplők vesznek részt az adott kutatásban, hanem tényleg bárki csatlakozhat. Ilyen a pókháló kutatásunk, ami a kertek biodiverzitását próbálja itthon országos szinten felmérni, a pókokat, mint indikátor állatokat alapul véve. Itt a pókokat kell fotózni az önkéntes kutató résztvevőknek, és a fotókat tudja föltölteni. Persze saját kertjében talált, ledzse végre kapott pókokat a mi rendszerünkben, és akkor abból, hogy egy pár adatot is megad ugye a kertjéről, abból tudunk következtetni majd arra, hogy milyen is itthon az általános állapot és a kertjeinknek, a közvetlen élő helyünknek tulajdonképpen a természet közelisége.
Egy kicsit visszatérnék még az ökogazdálkodásra, hiszen az Önki 5 jó tanácsot gyűjtött össze, hogy ezzel hogyan támogathatja a mindennapokban az ökogazdálkodást maga a laikus ember. Szóval mi ez az 5 egyszerű jó tanács?
Igen, ezek olyan magától értetődőnek tűnnek, csak a mindennapokban nem mindig tudjuk megvalósítani, de az 5 jó tanács igazából az, hogy a termelőtől közvetlenül vásároljunk, akár biopiacról, vagy közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerből, ez köznapi néven dobozrendszer, ilyen heti szállítású dobozrendszer, ahol sok biotermelő tudja értékesíteni a zöldség és gyümölcs termését, vagy ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor szavazzunk a pénzünkkel, tehát válasszuk a magyar hazai biotermékeket a különböző áruház láncokban vagy boltokban is, hiszen akkor tudnak fennmaradni a hazai fenntartható gazdálkodás szereplői, ha megveszik ugye a termékeiket. Igyekezzünk mindent a maga idejében fogyasztani, tehát szezonális gyümölcsöket, biozöldségeket választani, ha tudjuk, akkor ugye tartósítsuk is őket saját magunk. És hát persze, ha van lehetőség, akkor termeljünk a saját örömünkre. Ebben igyekszünk az említett házi kerti segítséget megadni. Itt akár egy balkonon is el lehet nyugodtan a fűszertermesztéssel kezdeni és haladni tovább. És hát ha lehet, akkor edukáljuk magunkat és környezetünket a témában, osszuk meg a tartalmakat, amiket ebben a témában találunk és tetszik, mert nagyon fontos, hogy minél tudatosabbak legyünk, még ha nem is akarunk termeszteni, akkor is tudjuk, hogy mit teszünk és miért.
És az is nagyon fontos lenne, hogy az emberek végre fogadják el azt, hogy minden szezonnak megvan a maga zöldség és gyümölcs fajtája, és ne akarjunk mi mondjuk decemberben málnát enni, meg ribizlit enni. De hogy ezt valahogy el kéne fogadni az embereknek, hogyha jön az ősz, akkor itt az alma, a körte, a szilva, a szőlő, akkor itt van a gesztenye, tehát az olajos magvak, amelyeket fogyasztani kellene, illetve hát ugye a zöldségféléknél jön a retek, káposzta, ott van a cékla, tehát hogy ezeket kellene fogyasztani, kukorica, nem pedig azokat, amik nem idevalók, tehát más országból behozottak, déli országokból.
Igen, nyilván teljesen kiküszöbölni
Nem lehet.
nem lehet, de a tudatosság az fontos, és a Tudatos Vásárlók Egyesülete is ebben például jó iránymutatást ad, ha valaki esetleg kétkedik, vagy kételkedik, hogy na most mi az, ami szezonális, ott nagyon jó anyagokat lehet útmutatást találni arra, hogy most éppen minek van az ideje. Ezt valóban érdemes figyelembe venni, már csak azért is, mert általában az is a legfinomabb, ami a legfrissebb és helyből van, szezonális.
Az edukációt mondta, a szemléletformálást, és nagyon sok olyan programjuk van, ahogy ön is mondta, amikor a lakosságot igyekszenek bekapcsolni ezekbe a programokba, de például oktatási intézményekkel mennyire vannak együttműködésben kapcsolatban?
Vannak ilyen hivatalos együttműködési megállapodásaink is, de talán ennél többet jelent az, hogy a kollégáim többsége, meg én is általában meghívást kapunk egy-egy előadás megtartására, vagy egy-egy diplomabírálatra, doktori értekezés védésre, stb. Tehát igyekszünk így a kapcsolatokat ápolni. Több kollégánk korábban különböző egyetemeken dolgozott kutatóként, tehát meg is maradtak ezek a szakmai kapcsolatok, és hát ezáltal is igyekszünk ezt a szemléletet visszavinni, vagy erősíteni az intézményekben. Szerencsére azért dolgoznak ott is olyan kollégák, akiknek ez szívügye, és akkor együtt tudjuk ezt a hallgatók felé közvetíteni.
Egy fontos dolog jutott még eszembe, ez pedig a komposztálás. És amit ugye szeretnének is majd bevezetni, hogy a társasházaknál is kötelező legyen a komposztálás. Ami egyébként bennem kérdéseket vet föl, mert hát a szelektív hulladékgyűjtést sem igazán tartják be a magyarok, akkor hogyan fogják majd a komposztálást?
Igen, e téren is folynak kísérleteink. Ha nem is így a házi komposztálás területén, de ugye mindenki találkozhatott ezekkel a városokban begyűjtött zöld hulladékos zsákokkal, ugye, amiből iparilag állítanak elő komposztelepek zöld komposztot. Tehát ez egy nagyon értékes anyag egyébként, amit nagyon kevéssé használunk jelen pillanatban. Sajnos nagyon nagy része égetőkbe vándorol a végén, vagy pedig rekultivációs, ilyen hulladéklerakó, vagy bánya rekultivációs területekre kerül jelenleg. De ez a zöld hulladékból készülő komposzt, ez egy fantasztikus anyag, ami akár a tőzeget is ki tudja váltani, ami tudjuk, hogy ugye bányászott és nagyon lassan megújuló erőforrás, ráadásul rengeteg ritka élőlénynek a különleges élőhelyét alkotják a tőzeglápok, tehát egy nagyon jó dolog az, és a kísérleteink nagyon-nagyon biztatóak igazából, hogy sokkal jobb minőségű termesztőközeget lehetne ebből a körforgásos gazdálkodásból származó anyagból létrehozni, és hát természetesen egyébként a zöldségkertészetekben, akár nagyobb mezőgazdasági területekre kijuttatva is nagyon jó talajjavító anyag a komposzt.
Hogyan kell egyébként nekünk ezt elképzelnünk? Mert oké, a zöld hulladékos kukába az emberek belerakják a zöld hulladékot. Például, amikor ezeket a kukákat ugye kiürítik, elviszik gondolom egy terepre, tehát ott ezt válogatják, mert tudjuk, hogy a diófának a levele az nagyon lassan bomlik le, ráadásul ugye mérgező is. Ugyanez a leander, az is mérgező. Vagy mondjuk ott van a baracknak a magja, amivel ugye nem sok mindent lehet tenni. Tehát, hogy bármit belerakhatunk ebbe a zöld hulladékos kukába, vagy ezért az ember szelektáljon.
Igen, igazából, ugye általában ezek sajnos ilyen műanyag zsákok, bár lebomló, komposztálható műanyag zsákokba kerül például Budapesten most már, ugye, amit külön meg kell kérni, ez az FKF-es zöld hulladék zsák Budapest esetében, és ebbe minden kerti zöld hulladék mehet, tehát az élelmiszer maradék nyilván nem, de minden, akár a diófa levél is, mert amúgy a diófa levél is nagyon jól komposztálható, tehát akár otthon is különben egy két év alatt is elveszíti ezt az úgynevezett allelopatikus hatását, hogy csirázásgátló lenne, de az ipari komposztelepek technológiájában ott még inkább fel is aprítják a növényt, prizmába rakják, tehát egy ilyen nagy dombot kell elképzelni, ott ellenőrzik, hogy megfelelő hőfokot érjen el a belső része, nehogy ugye nyilván meggyulladjon, de hogy ne is legyen túl alacsony ez a hőfok gyakorlatilag, hogy elpusztuljanak benne a kórokozók és károsítók, gyommagvak is. és sitálják, tehát különböző folyamatokon megy keresztül, amíg a végén tényleg egy jó minőségű, földszerű, gazdag anyag lesz belőle, ez a komposzt, amit hát vétek nem újra felhasználni a kertekben, vagy a szántott földeken.
Ez biztos, én csak ajánlani tudom mindenkinek a komposztálást, mi évek óta komposztálunk, és a legjobb paradicsom palántáim a komposztból kerülnek ki.
Igen, a mi kísérletünkben is azt látjuk. Csináltunk külön lombkomposztot, tehát az egy olyan komposzt, amikor tényleg csak a lombleveleket külön válogatjuk, és abból egy ilyen kicsit lazább állagú, tényleg ilyen pelyhesebb komposzt alakul ki. Például a paradicsom palántek csíráztatásához, tehát a maguk csírázásához az egy kiváló közeg, sokkal jobb, mint a tőzeg, ami betömörödik, hogyha egy kicsit ugye kiszárad. És utána egy zöld komposztba áttéve, tényleg mi is azt vettük észre, hogy sokkal szebbek azok a palánták, mint a hagyományos tőzeges keverékben neveltek. Tehát nem csak hogy fenntarthatóbb, de még jobb minőségű termék alakítható ki ezáltal, úgyhogy ezt tényleg érdemes szemmel tartani és figyelemmel kísérni, mert itt összeér a fenntarthatóság és a jobb minőség. Egyébként azt kell mondjam, hogy a biotermelés során ez általánosságban is igaz, hiszen ami minket az élelmiszerben leginkább motivál, az, hogy finom, jó ízű és kellemes élmény, ez is a fenntarthatósággal összeér, tehát egy hedonista vonzalom is élhet bennünk a fenntartható élelmiszer iránt. Szerencsére itt nem kell választani, hogy egészséges vagy finom.
Szerintem most már kezdenek sokan eljutni odáig, hogy szebb egy olyan kert, ahol láthatok virágokat, vannak méhecskék, meg vannak pillangók, meg vannak rovarok, és nem pedig az, hogy teljesen pici 2 centire levágom a füvet, mert annak a gyepnek olyannak kell, annak a pázsitnak olyannak kell lenni, és nem lehet benne egyetlen szál, gaz se, semmi. Tehát most már talán azért kezdenek ezen egy kicsit lazítani az emberek, és próbálnak tényleg olyan kertet kialakítani, ami rengeteg élőlényt is oda vonz.
Igen, így van. Ezt ugye a nagyobb léptékű termesztésben, a szőlőben látjuk ezt a szemléletváltozást, hál' Istennek. Tehát még régen ugye tisztán tartott szőlő volt a rendezett szőlő, ahol nem nő semmi a sorok között és a sorajba se, hanem ugye régen kapával vagy horolóval folyamatosan tisztán volt a föld, feketén volt tartva, most azért már ilyet szerencsére ritkán tapasztalunk, tehát megértette a szőlőtermesztő társadalom, hogy szükség van a talajvédelmére, és nagyon sok helyen idézőjelben zöld sorközöket látunk, ami azt jelenti, hogy vagy a spontán növényzet, vagy pedig valami vetett magkeverék, ami esetleg még virágos növényeket is tartalmaz, helyezkedik el benne, ami talajnak is, élővilágnak is sokkal kedvezőbb, mint az a kultúrsivatag, ami előzőleg ott volt. És hát a házi kertekben is talán azért terjed ez, hogy a beporzók védelme érdekében legyen mindig virágzó növény, legyen egy kis zúg, akár csak gajakból, amit összegyűjtünk a sarokba, ahol meg tud bújni egy sündisznó vagy rovarok is, hasznos élőszervezetek. Ugye arra kell csak figyeljünk, hogy ha már jót teszünk például, és oda vonzuk ezeket az élőlényeket a kertünkbe, mondjuk a beporzókat, akkor ne kezeljünk például olyan rovarölőszerrel, ami esetleg pont ugye őket is sérti és elpusztítja, mert akkor sajnos teljesen kontraproduktív munkát végzünk, úgyhogy ha elkezdi valaki a természet közeli gazdálkodást, akkor muszáj egyszerre rendszer szinten gondolkozni, és nem lehet csak egy-egy elemet betenni, hanem figyelni kell arra, hogy ha már mondjuk bevonzottam őket, akkor úgy neveljem a kultúrnövényeimet is, hogy közben ne ártsak a beporzóknak és a hasznos élőszervezeteknek.